A sötétség szűnni kezd, és az igaz világosság már fénylik. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, a mi megváltó úrunktól, Jézus Krisztustól. Amen. Isten tiszteletünk kezdetén fennállva dicsétsük Urunkat a 95. Zsoltár első versének eléneklésével, amely így kezdődik. Gyertek, örvendjünk mindnyájan az Úrban, mi kősziklánkban. Foglaljuk el helyünket, és hallgassuk meg a kórus szolgálatát. Köszönjük a kórus szolgálatát. Így helyünkön maradva hallgassuk meg Istennek igéjét, János evangéliumának 9. fejezetéből az első 7 verset. És amint eltávozott, mármint Jézus, látott egy embert, aki születésétől fogva vak volt. És kérdezték őt a tanítványai, mondván, Mester, ki vétkezett? Ez-e vagy ennek szülei, hogy vakon született? Jézus ezt felelte, sem ez nem vétkezett, sem ennek szülei, hanem hogy nyilvánvalókká legyenek benne az Isten dolgai. Nékem cselekednem kell annak dolgait, aki elküldött engem, amíg nappal van. Eljö az éjszaka, mikor senki sem munkálkodhatik. Míg e világon vagyok, e világ világossága vagyok. Ezeket mondván a földre köpött, és az ő nyálából sárt készített, és rákente a sarat a vak szemeire, és ezt mondta neki, menj el, mosakodjál meg a Siloám tavában, ami azt jelenti, küldött. Elment azért, és megmosakodott, és megjött látva. Az Úr áldja meg az ő igének hallgatását, szívünkbe fogadását, és szent lelke munkája bennünk, hogy meg is tartsuk mindazt, amit megértetett velünk, ami mennyei édesatyánk. Így helyünkön maradva csöndesedjünk el, és imádkozzunk. Dicsőítünk és magasztalunk téged, mennyei édesatyánk, hogy végtelen bölcsességed és jóságod szerint előkészítetted, megvalósítottad, véghez vitted az üdvösségünket. És köszönjük, Urunk, hogy munkálkodsz jelen pillanatban is az életünkben. Szent lelked által hitet adsz nekünk, és megadott, hogy megragadjuk az egyetlen reménységet, amelyet készítettél. Köszönjük neked, megváltó Úr Jézus Krisztus, hogy mindenben engedelmes voltál az Atyának, mindent az ő akarata szerint cselekedtél, és azt tanítottad, amit tőle hallottál. Dicsőítünk azért, hogy mindezeket leírattad, és mi olvashatjuk az igében. Köszönjük, Urunk, hogy az ige világossága fénylhet a mi életünkben. Köszönjük, hogy az elmúlt hétre is így tekinthetünk vissza, nem pusztán azok történtek velünk, amelyeket emberek cselekedtek, vagy amelyek a mi akaratunkból történtek, hanem te magad ott voltál és munkálkodtál. Köszönjük, hogy a nehézségek idején támasz voltál, és köszönjük azt, hogy a megpróbáltatásokban tőled kérhettünk erőt. Köszönünk minden jót, áldást, hisz minden jó csak te tőled származhat. És köszönjük, hogy most együttesen és énekszóval, imádsággal, szívünk alázatával, rád figyelésével imádhatunk és tisztelhetünk téged. Kérünk, Urunk, áld meg úgy Isten tiszteletünket, hogy a te igédnek befogadói lehessünk, hogy az ige, ami szívünk földjébe hullva valóban életet támaszon, és ott az pedig gyümölcsöt hadd teremjen a te dicsőségedre. Kérjük, Urunk, hogy így legyél közöttünk, és áld meg Isten tiszteletünket. Kegyelmedben bízva kérünk, hallgass meg. Amen. Isten bűnbocsátó szeretetét hirdetem az ige szavaival, ahogy megtaláljuk azt Hóseás könyvének 14. fejezetében. Kigyógyítom őket hűtlenségükből, szeretem őket ingyen kegyelemből, mert elfordult tőlük az én haragom. Folytassuk Istenünk dicsőítését a 269. számú dicséret éneklésével. Az első verse így kezdődik. Istenre bízom magamat, magamban nem bízhatom. Jöjjetek, imádkozzunk. Urunk Istenünk, igédben kijelentetted, hogy a Szentírás hasznos a mi tanításunkra, fedésünkre, megjobbításunkra, arra, hogy felkészüljön minden te embered és gyermeked minden jó cselekedetre. Kérünk, Urunk, hogy add, hogy az ige hirdetessék, és segíts azt nekünk meghallanunk, indítson minket alázatra, neved imádására, magasztalására. Amen. Isten hozzánk szóló igéjét a már felolvasott ige szakaszból, János evangéliumának 9. fejezetéből olvasom a 3. verset. Sem ez nem vétkezett, sem ennek szülei, hanem hogy nyilvánvalókká legyenek benne az Isten dolgai. Foglaljuk el helyünket. Kedves testvérek, a felolvasott történet akár napjainkban is játszódhatna. Jézus és az apostolok kimennek a templomból, és a templom bejáratánál egy vak koldussal találkoznak, és akkor az apostolok elkezdenek gondolkozni, látva ennek a férfinak a vakságán, hogy vajon miért vak? Mi az oka a vakságának? Korunk embere is gondolkozik, és sokszor fel is teszi a kérdést, hogy miért történnek velünk bizonyos dolgok. Miért lesz valaki halálos beteg? Miért megy valaki teljesen tönkre? Miért születik valaki vaknak, és miért születik valaki siketnek? És bizony, amikor ez a kérdés elhangzik, hogy éppen valakiben ez a gondolat felvetődik, sokféle válasz születik. Kezdetben szeretném, hogyha korunk válaszát gondolnánk végig, mert ez eltér a Szentírásban leírtaktól. Korunk emberének válasza összetett, mert napjaink gondolkozását áthatja az a relativizmus, amely szerint minden viszonylagos. Az egyik ember azt mondja, hogy az A az, ami igaz, a másik ember azt mondja, hogy az ellenkezője a B. És hiába mondanak egymásnak ellent, mind a két ember ragaszkodik a saját igazságához. Mindennek a mércéje az individuum, azaz saját magunk lettünk, ezért az ilyen fogalmak, hogy jó, rossz, hasznos vagy káros, már nem magától értetődőek, hanem mindig attól függnek, aki éppen beszél róluk. Van még néhány dolog, amiben mindenki egyetért. Például a okáért, hogy egy előre megfontoltan kitervelt gyilkosságot meg kell büntetni. Ezek társadalmilag elfogadott dolgok, de meg kell látnunk azt a folyamatot is, testvérek, hogy egyre kevesebb az ilyen egyetértés. Például a okáért nagyon jól tudjuk, hogy amíg az elmúlt évszázadban a házasságon kívül gyermekeket szülni, vagy éppen a házastársunktól elválni szégyen volt. Addig tudjuk jól, hogy ezek a mai nap átkerültek úgymond a személyes szférába, mert vannak, akik ezt elfogadják, még jónak is tartják, és vannak pedig, akik nem értenek ezzel egyet. De már nincsen közös konszenzus, hogy jó-e vagy sem. Korunk embere elvárja azt, hogy az életének legfontosabb dolgait érintő döntésekbe és az ő véleményébe senki ne akarjon úgy beleszólni, hogy neki kötelező legyen megváltoztatni a véleményét, mert mindenki úgy gondolja és úgy tudja, hogy én magam döntöm el, hogy mi a jó nekem. És emögött ott áll az az emberi elképzelés és gondolat, hogy bizony az ember meg tud ítélni mindent, minden helyzetben helyesen látja a dolgokat, és maga mindenfölé emelkedve meg tudja mondani, hogy mi a jó neki. Ezt általában nem szoktuk kimondani, de amikor ezt valljuk, hogy senki ne szóljon be az életembe, majd én eldöntöm, általában ott van ez a hit is. Ez a relativizmus áthatja a bűnről és a velünk történő dolgok okáról alkotott elképzeléseinket is. Mi miatt történik velünk valami? Bizony, ahány ember van, annyi válasz születik erre a kérdésre. És értsük meg, testvérek, azért beszélek én hosszan erről a jelenségről, mert igény megértésébe figyelembe kell vennünk ezt a változást, ami végbe ment mind a társadalomban, mind a saját életünkben. Ugyanis amíg régen sokak számára egyértelmű volt, és nem volt kérdés az, hogy létezik olyan, hogy bűn, és hogy bizonyos esetekben Isten megbünteti azt, aki elkövette, addig napjainkra maga a bűn fogalma viszonylagossá vált. Valaki az abortuszt és az eutanáziát jónak tartja, és csak néhányan vannak azok, akik bűnnek mondják. Ma már nem egyértelmű az, hogy mi számít bűnnek. Van értelemszerűen büntető jog, abban le vannak írva a dolgok, de a személyes megítélésünk alapján nincsen konszenzus. A bűn ma már majdhogy nem kikerült azon okok közül, amelyek meghatározzák az életünk eseményeit. Mivel sokan nem gondolják végig, hogy létezik bűn, ezért nem is gondolják, hogy esetleg a bűn az, ami miatt valami történik velük. Korunk ember elsősorban már nem a bűnre gondolna, amikor meglát egy vak embert, hanem azt mondaná, hogy bizonyosan azért vak, mert rossz géneket örökölt a szüleitől, vagy azért vak, mert az orvostudomány még nem elég fejlett, hogy egy ilyen súlyos betegséget meggyógyítson, vagy már az okokat sem kutatva, csak sajnálattal annyit mond, hogy szerencsétlen ember. Ezt a kérdést, amit az apostolok feltettek Urunknak, hogy ki vétkezett, ez-e vagy a szülei, ma már kevesen tennék fel. Mert miközben manapság az emberiség majdhogy nem kiáltja azt, hogy a tudomány és a saját ismeretünk által mi sok mindent látunk, és elég nekünk ez a látás, aközben Isten egyre halványabb lesz, és az ember erkölcsi megítélése is egyre rosszabb. A másik véglet pedig, hogy korunk embere csalódva akár a tudományban, akár bármi másban, magában az emberben, kijelenti és azt mondja, hogy nem lehet tudni semmit. Nem lehet az okokat megtalálni. És emiatt ilyen csalódottságban, érdektelenségbe torkollik minden, az ember már nem keresi, nem kutatja a vele történő dolgok okát. A fiatalságban, az új nemzedékben, de idősebbeknél is megfigyelhető mind a kettő. Vagy mindent nagyon jól tudunk, és ifjonti hével vágunk bele a dolgokban, és mi tudjuk, hogy mit kell tenni, vagy pedig teljesen érdektelenek vagyunk, mert nem hiszünk abban, hogy bármit is lehet tenni, vagy kideríteni. Azoknak, akik így gondolkoznak, akik nem látják azt, hogy a bűnnek vannak következményei, sem pedig Isten kegyelmét és annak megnyilvánulásait. Ez az ige azt üzeni, hogy több az élet, mint amit mi emberek látunk. Több minden vannak az életünk eseményei mögött, mint pusztán a mi cselekedeteink. Jézus Krisztus azt mondja, azért volt ez az ember vak, hogy nyilvánvalókká, láthatókká legyenek az Isten kezének munkái. És értsük jól ezt a kijelentést. Isten nem azt mondja, hogy mindent a bűn határoz meg az életünkben, bár valóban a bűn az, amely megrontja, tönkretesz és a pusztulás felé vezeti. A vakon született ember meggyógyításakor azonban Jézus Krisztus nem arra akar rámutatni, hogy a bűn az, ami mindent meghatároz, hanem arra mutat rá, hogy Isten maga az, aki munkálkodik, és ő áll mindenek felett és mögött. Mert ez az ember nem sem a saját vagy szülei bűne miatt volt vak, nem is azért pusztán, mert rossz géneket örökölt, hanem azért, hogy láthatóvá váljanak Isten munkái. Tehát az üzenet nem az, hogy a bűn munkálkodik, nem pusztán ez, hanem hogy még a bűnnél is hatalmasabb Isten munkálkodik az életünkben. Lehet, hogy azt gondoljuk, hogy Isten munkálkodásának látványosnak mindenki számára egyértelműnek kellene lennie, mégis a valóság az, hogy ő sok esetben titokban munkálkodik, és nem mindenki számára látható módon. Jézus Krisztus a hitét vesztett világnak üzeni, Isten munkálkodik, és nyilvánvalóvá akarja tenni az ő kezének munkáit. De ugyanakkor meg kell vizsgálnunk ezt a történetet abból a szemszögből is, amelyet a Szentíráshoz elénk, mert nem mondhatjuk azt, hogy mi hívő emberek nem gondolkozunk abban, hogy a bűn miatt történik velünk valami. Közöttünk hívők között is köztudott, hogy a bűn hatással van az életünkre és a velünk történő dolgokra, de nagyon sok esetben többet tulajdonítunk neki, mint valójában kellene. Az az ítélkezés, amely az apostolok által feltett kérdésben ott van, hogy valaki bűnt követett el, és ezért lett vak ez a férfi, mind a mai napig kísért minket. Akkoriban ez általános társadalmilag elfogadott nézet volt és tévhit, amit Jézus Krisztus itt igyekszik megvizsgálni és helyes megvilágításba helyezni. Az ember okokat keres, a hívő ember is, hogy kivel, mi és miért történik. És amikor egy illetővel, akit ismerünk, de kevésbé kedvelünk, történik valami rossz dolog, akkor valljuk be, sokszor nekünk is eszünkbe jött, hogy na most az Úr megbüntette azért, amit múltkor velem vagy mással tett. Ott van bennünk az a lelkület, amely Lukács 13-ba szereplő történet mögött is ott áll, amikor Siloám tornyának összeomlásakor az emberek azt gondolták, hogy akik meghaltak, bűnösebbek voltak náluk. Ezért haltak ők meg, és maradtak pedig ők életben. Vagy éppenséggel az a gondolkozásmód kísérthet meg minket, amely jó barátait is megkísértette. Ismerjük az ő történetét, Jobb nagy nyomorúságba került, elvesztette minden földi javát, vagyonát és családját. És amikor a barátok jöttek, hogy vigasztalják őt, hogyan gondolkoztak? Bizonyosan azért történt vele, mert Jobb valami bűnt követett el. Magára haragította Istent, és ezért ő lesújtott rá. Ott van ez a gondolkozás és ez a kísértés a hívők szívében, a szíveinkben, de nem csak másokra nézve alkalmazzuk ezt. Néha a saját életünkről is így gondolkozunk. Valami rossz történik velem, és akkor az okot keresve sokszor eljutunk oda bizonyosan azért, mert múltkor azt tettem, amit tettem. Biztos az Úr megharagudott rám, amiatt a bűn miatt. A hívők életében kísértés az, amiről az ige beszél, hogy eze vagy a szülei vétkeztek. A bűnt, bár a bűn valóban ok lehet sok esetben, de nem minden esetben, amit mi gondolunk. Amikor az apostolok feltették a kérdést, hogy ki vétkezett eze vagy a szülei, akkor őket is megkísértette a mások felett való könnyű ítélkezés bűne. Mert nekik már nem volt kérdés az, hogy a bűn miatt volt vak ez az ember. Nem azt kérdezték, hogy hát Urunk, egyáltalán a bűn miatt vakult meg? Nem, a személy volt a kérdés. Eze vagy a szülei? Minket is megkísért a mások felett való gyors és könnyű ítélkezés, és hogy a bűnnek tulajdonítsunk olyan eseményeket, amelyekkel igazából kapcsolatban sincsen. Számunkra részben figyelmeztetésként hangzik az, amit Urunk mond, sem ez, sem a szülei nem vétkeztek. Urunk kiáll és megvédi ezt az embert. Nem azért, mert azt értette ez alatt, hogy soha semmilyen bűnt nem követett volna el ez a vakember vagy a szülei. Követtek. De arra mutat rá Urunk, hogy a vakságának nincsen köze a bűnéhez. Urunk, három dolog miatt fed meg és figyelmeztet meg minket az ítélkezésben. Először is arra figyelmeztet, hogy vegyük észre, hajlamosak vagyunk arra, hogy másokat könnyen elítéljünk. Ha egy barátunk vagy egy ismerősünket utoléri a balsors, úgymond, minél gyorsabban hajlunk arra, hogy Isten ítéletét fedezzük fel az adott dologban. De amikor minket ér valami csapás, amikor mi kerülünk ilyen helyzetbe, sok minden okot nevezünk meg, hogy valamit rosszul tettem, valamit hibáztam, vagy más hibázott inkább, de nem jut olyan gyorsan az eszünkbe a saját bűnünk, mint másoknál. Vigyázzunk, sem ez nem vétkezett, sem ennek szülei. ez is egy opció, ez is egy lehetőség, amikor megítélünk mással kapcsolatosan egy eseményt. Másodszor az ilyen esetekben vigyázzunk el arra, hogy az ítélkezés mellett hajlamosak vagyunk szélsőségesen is szigorúaknak lenni. Miért? Azért, mert sok esetben a kis bűnöket olyan nagyokká tesszük és változtatjuk, hogy majdhogy nem azt mondjuk ki a másikról, hogy mindjárt elveszíti az üdvösségét. Hogy lehet hívő ez? És már rögtön ráhúzzuk, hogy mindjárt elveszti a hitét. Magunkkal szemben azonban nagyon engedékenyek vagyunk, még olyan esetekben is, amikor valami súlyos bűnt követünk el, lelkiismeretünket elhallgattatva azt mondjuk, hogy hát ez egy kicsiny dolog, és majdhogy nem legyintünk, hogy nem történt semmi. Az apostolok ezt tették. A semmiből nagyot tettek. Valami nagy bűne volt ennek az embernek, azért lett vakká. Jézus azt mondja, semmi. Nem volt olyan bűne, ami miatt ő vakká lett volna. Az apostolok a semmit változtatták naggyá. Urunk kijelenti, sem ez nem vétkezett, sem ennek szülei. Vigyázzunk, hogy hogyan ítéljük meg a bűnök nagyságát és következményeit. Urunk figyelmeztet rá, hogy nehogy a semmit valami nagyon naggyá változtassuk szívünkben. Harmadszor pedig arra mutat rá az ige, hogy hajlamosak vagyunk minden szenvedőt, aki valamilyen terhet vagy keresztet hordoz, elítélni. Pedig lehetséges, hogy az Úristen nem tekint a bűneire, és nem a bűnei miatt történik az adott illetővel az, hogy neki terhet kell hordozni, hanem Isten csak türelemre akarja tanítani az illetőt a szenvedés által, vagy az engedelmességét próbálja meg, mint Jób esetében is láthatjuk. Nem minden esetben van kapocs a bűneink és szenvedéseink, megpróbáltatásaink között. Mindezek tükrében vigyázzunk el, hogy milyen okokat feltételezünk az egyes szenvedések mögött. Nagyon sok esetben Urunk nem adja meg nekünk azt a látást, hogy megértsük a valódi okokat. Ennek pedig alázatra és óvatossága kellene intenie minket, hogy ne ítélkezzünk gyorsan és elhamarkodottan. Ugyanakkor ebben a történetben Isten megadja nekünk azt, hogy meglássuk az okokat, mert Jézus Krisztus kijelenti, hogy azért volt vak ez az ember, hogy nyilvánvalókká legyenek benne az Isten munkái. És ezzel a kijelentésével Jézus nem pusztán azt teszi nyilvánvalóvá, hogy Isten munkálkodik közöttünk, hanem hogy ezek a munkái sokszor a nyomorúságon vagy éppen szenvedésen keresztül lesznek láthatóvá. Nem minden esetben, ebben a konkrét történetben viszont igen. Nézzük meg, hogy mit is jelent mindaz, amiről Urunk beszél. Először nézzük meg, hogy mit jelent az, hogy Isten munkái. Mert Jézus Krisztus többes számban mondja azt, hogy munkái. Nem csak a csodára gondolt, amikor azt mondta, hogy az legyen nyilvánvalóvá. Mert Isten munkálkodott már ezen a vak emberen keresztül akkor is, amikor még vak volt. Hogyan? Milyen munkája lehet Istennek egy szenvedő emberen keresztül? Példának okáért az is lehetséges, hogy valaki látja a szenvedő embert, akár ezt a vakembert is, és azt mondja, hogy akár én is lehetnék ennek az embernek a helyébe. Akár Isten engemet is megfoszthatott volna a szemem világától. És amikor erre gondol, az ember kénytelen megállni és alázattal kimondani, hogy az életem nincs az én kezemben. Isten az, aki mind a látást adja, mind pedig azt, hogy valaki esetleg ne lásson, hogy nyilvánvalókká legyenek az ő munkái. És ennek tudata, hogy Isten kezében van az életem, egészségem, mindenem, nem alázatra és Isten félelmére kellene bennünket indítania. Isten lelke ezen a vakférfin keresztül munkálhatta mások életében ezt az alázatot és ezt a félelmet. Azt nem tudjuk, hogy ő maga hogyan viselte vakságát. A Szentírás nem beszél arról, hogy lázadott-e Isten ellen, vagy számon merte-e őt kérni, de Jézus Krisztus bizonyságtétele szerint Isten munkái megjelentek a vak ember életén keresztül. Ugyanakkor Isten lelkének munkája az is, ha egy súlyosan beteg ember el tudja hordozni betegségét, és minden lázongás, elégedetlenség és panasz nélkül alázattal tudja viselni a rá kimért fájdalmat és terhet. Többször adatott meg nekem az az ajándék, hogy hívő testvéreket látogathassak meg kórházban, és súlyos betegek voltak ők, és ez értelemszerűen a szervezetükön meglátszódott, de nem csak ez. Ezek az emberek a hitükkel, reménységükkel mondhatni világítottak ott a kórtermekben. Azzal az alázattal és örömmel, ahogy Istenben bíztak, és elviselték ezeket a fájdalmakat, és ahogy ahelyett, hogy magukat akarták volna erősítetni mások által, ők maguk vettek mások erősségévé. A szomszédos ágyon fekvőket megvidámították, Istenre mutatva reménységet igyekeztek adni nekik, és világítottak. A nővérkék is megemlegették az ilyen embereket. Azért adatott nekik a betegség, hogy bennük láthatóvá váljon Isten kezének munkái. Mindennek át kellene formálni a testvérek a szenvedésünkről, nyomorúságunkról alkotott elképzeléseinket, és ahelyett, hogy azonnal a rossz dolgok jutnának az eszünkbe ezekről, eszünkbe kellene jutni Isten lehetőségének, aki ezeken a szenvedésen keresztül meg tudja magát mutatni másoknak. De visszatérve a vakra, Isten munkái mutatkoznak benne akkor is, amikor Jézus Krisztus elvégezte mindazt, amit az Atya adott neki, azaz meggyógyította őt, és a testi látás mellé igazi látást is, hitet adott neki. A 9. fejezet tartalmazza mindazt a pert és azt a vádaskodást, amelyben ennek az embernek részesülnie kellett csak azért, mert Jézus Krisztus szombaton gyógyította meg őt. Ennek az egész pernek, eljárásnak az lett a vége, hogy a férfit kiközösítették a gyülekezetből. Mégis Isten odaállt mellé ebben a kiközösített állapotában is, és felfedte magát Jézus Krisztusban. Jézus kijelenti magáról, hogy én vagyok az eljövendő, a messiás. És ez a férfi elhiszi, és megvallja. Imádta őt az ige leírása szerint, imádta Jézus Krisztust. És lássuk meg Isten csodálatos munkáját. Ez a férfi születésétől fogva vak volt. Vakemberként kevés lehetősége volt a családját támogatni, mert nem tudott munkát végezni. Ezért a templom ajtajába kívülről ott állt napról napra, és koldult. Ott volt Isten házánál, de még nem volt bent. Hallotta, ami bent folyik, hallotta az imádságokat, azt is hallotta, hogy kifele jövet a kegyes emberek, hogyan segítik meg esetleg őt vagy másokat, és tudta jól, hogy mit áldoznak, hogyan mutatják be az áldozatot a papok. De mégsem jutott be. Nem hitt Istenben. És eljött Jézus Krisztus, és ezt a vak embert meggyógyította, de ami még lényegesebb, látást, hit általi látást adott neki. A történet nem véletlenül ekkor történt, ugyanis ha elolvassuk János evangéliumának 8. fejezetét, azt látjuk, hogy az oda torkollik ki, hogy a templomban lévő emberek meg akarják kövezni Jézust. Meg akarják ölni. A templomba járók farizeusok, írástudók és a népvezetői az Isten házában vakmódjára nem ismerik meg Istent. És Isten kijön, és meglát egy vak koldust, aki látóvá lesz. Mert Isten hitet ajándékoz neki. Isten sok mindenben megmutatja az ő kezének munkáit, de leginkább abban, amikor egy ember megtér, és hit által meglátja azt, hogy Jézus Krisztus mit tett érte. Az igazi látást a Golgotai kereszt fényében lehet megkapni. Jézus Krisztus azt mondja ebben a fejezetben, a világ világossága vagyok. Aki nem hisz ő benne, az ige bizonságtétele szerint még sötétségben él, és abban nincs meg az igazság és a világosság. Jézus Krisztus ezen az történeten keresztül üzeni nekünk, eljött, hogy világosságot gyújtson, és hogy Isten kezének munkáit nyilvánvalóvá, láthatóvá tegye ebben a világban. Láthatóvá a szenvedőkön keresztül, és láthatóvá a hiten keresztül, hogy ő mutatkozzék meg. Pál apostol betegségén keresztül is az ő kegyelmét jelentette ki, mégpedig azáltal, hogy az apostol erőtlen voltában Isten kegyelméből erőt kapott. Nem múlt el a betegsége, nem múltak el a fájdalmai, mégis el tudta őket hordozni, és örömmel hirdette, mit tett Jézus Krisztus értünk. Végül pedig azt kell végig gondolnunk, hogy vajon mindenki számára nyilvánvalóvá válik-e Isten munkája. Kiknek lesz az láthatóvá? Mert azt kell mondjuk, testvérek, hogy nem minden ember látja meg Istent a hétköznapokban, sőt, ha őszinték vagyunk magunkkal, azt kell látnunk, hogy sokszor mi sem tudjuk felfedezni azt, hogy az elmúlt napon Isten mit tett az én életemben. Mert a Szentírásban az sosem kérdés, hogy Isten munkálkodik-e. Ez tény. Isten mindannyiunk életében munkálkodik. A kérdés az, hogy meglátom-e. Megkaptam-e a látást, el akarom-e hinni, hogy Isten ott volt velem a mai nap során is, és hitáltal, az igét megértve, meglátom-e az ő munkáját az én mindennapjaimban. Mert nézzük csak meg, tessék, a farizeusok esetét. Ezek a farizeusok nap mint nap jártak templomba. Ez a férfi pedig nap mint nap ott volt a kapuban. Ott volt és koldult. Valószínűleg már ismerősként köszönthették, már ha köszöntek neki. Tudták jól, hogy na, ez az az ember, aki már nem x éve már ide jár koldulni. Mégis amikor megjelenik ez a férfi előttük, miután Jézus Krisztus csodát tett vele és meggyógyította, akkor nem pusztán, hogy csodálkoznak és nem hiszik el az Isten kezének munkáját, hanem még azt is kétségbe vonják, hogy ez a férfi valaha vak volt. Még a szüleit is beidézik, hogy valóban a ti fiatok-e, és valóban vak volt-e, minthogyha ez olyan kétséges dolog lenne. A Jézus Krisztus iránti ellenszenvük és haragjuk, amely az előző fejezet végén is megmutatkozott, nem engedte, hogy meglássák Isten kezének munkáját. Szívük teljesen vakká tette őket. Ahogyan azt Urunk később a fejezet utolsó verseiben is egyértelművé teszi, ítélet véget jöttem én a világra, hogy akik látnak, vakok legyenek. Akik azt hiszik, hogy mindent tudnak, mindent megítélhetnek, azok vakok legyenek. De nem csak a farizeusok nem láttak, hanem sokan azok közül is, akik ismerték a férfit, mert amikor a szomszédai látták meg őt, nem akartak ők sem hinni, azt mondták, hogy hát ez a férfi csak hasonlít arra, akit mi ismerünk, nem ő az. És mondhatott akármit nekik, nem tudta meggyőzni őket. Isten láthatóvá teszi az ő kezének munkáit, de csak azok számára, akik Jézus Krisztusban hisznek. Azok láttak, akiknek megadatott ez a látás és ez a hit. Jézus Krisztus ezt mondja, még egyszer felolvasom, a 39. versben, ítélet véget jöttem én a világra, hogy akik nem látnak, lássanak, és akik látnak, vakok legyenek. Látást jött adni azoknak, akik beismerik, hogy Uram, én nem látok. Legyen a te igéd nekem, szövét nekem, mécses, ami megvilágítja nem csak az utamat, hanem minden velem történő dolgot. Nem magától értetődő dolog, hogy Isten megmutatkozik egy szenvedő ember életén keresztül, de Jézus Krisztus azért jött, hogy nyilvánvalóvá legyenek számunkra és mi bennünk Isten munkái hit által. Mi életünkben is láthatóvá akar válni Isten. Még egyszer mondom, az nem kérdés, hogy munkálkodik-e. A Szentírás ezt tényként kezeli. Jézus Krisztus is mondja, az én atyám mindez ideig munkálkodott, én is munkálkodom. A kérdés az, hogy nyilvánvalóvá, láthatóvá válik-e Isten kezének munkája az én életemen keresztül. Te magad mit látsz meg? Hogyan látod az életed eseményeit? Még magunkkal hozzuk-e a világból azt, hogy nem lehet megismerni mindent, vagy éppen azt, hogy csak a genetika, csak az öröklés dolgok, vagy valami emberi dolgok az igazi okai a velünk történő dolgoknak, nem pedig Isten. Mert azzal, hogy hívővé lettünk, még kísért bennünket az óember. Vagy ha már meglátjuk az ő kezének munkáját, igyekszünk-e azt hitvallással, bizonyságtétellel mások számára is láthatóvá tenni. Ha valami áldás történik, ha erőt kapunk és szenvedést, alázattal tudjuk hordozni, kimondjuk-e azt, hogy ez nem én vagyok, hanem az Úrtól kapott erő, hogy ő az, aki ilyenné tesz. Megjelenítjük-e őt hitvallásunk révén a körülöttünk élőknek? Sem ez nem vétkezett, sem ennek szülei. Óvaint minket Isten az ítélkezéstől, a gyors, könnyelmű és felületestől, és ugyanakkor megbuzdít. Azért történt mindez, hogy nyilvánvalókká legyenek Istennek dolgai, hogy mi is megjelenítsük ezeket. Adja nekünk Isten szent lelkének világosságát, és azt a hit általi látást, hogy őt látva bizonyságot tegyünk ő róla. Őt vegyük észre, ne áldozatként tekintsünk magunkra, hanem mint olyanokra, akik Isten keze által formáltatnak. És adja meg, Urunk, hogy ezeket meglátva dicsőíteni tudjuk őt. Az ige hirdetéssel felelve testvérek, a 268. dicséret 3. és 4. versét énekeljük. A 3. verse így kezdődik: e világnak történeti lesznek akaratjából. Imádkozzunk. Dicsőítünk és magasztalunk téged, mennyi édesatyánk azért, hogy arra méltatsz minket, hogy a te munkáidat rajtunk keresztül jelenítsd meg. Köszönjük, Urunk, hogy te munkálkodsz, köszönjük, Urunk, hogy a hitben megtartasz, megőrzöl bennünket, még akkor is, amikor megingunk, amikor éppen mélységek közepette járunk. Te akkor is megadod nekünk azt a végső reménységet, hogy hozzád fordulva reményt, vigaszt és támaszt találhatunk. Köszönjük neked, Úr Jézus Krisztus, hogy mind a mai napig uralkodsz mindenek felett, és uralmad révén építed a te országodat, hívogatva mindenkit magadhoz. És köszönjük azt, hogy a mi életünkben is munkálkodsz. Bocsáss meg nekünk azt a lelki vakságot, amellyel nem veszük észre a te csodálatos kegyelmedet és munkáidat a mi életünkben. Ugyanakkor hálát adunk neked mindazokért az alkalmakért, amikor megjelentetted magadat nekünk, amikor örvendezhettünk a te segítségednek és munkádnak, és hálát tudtunk adni neked ezért. Kérünk, Urunk, hogy adj nekünk hitbeli látást, hogy az igény keresztül ítélhessük meg velünk történő eseményeket, dolgokat. Ha bűnünkre mutatsz rá, adj bűnbocsánatot, igazi bűnbánatot és alázatot. Ha pedig arra mutatsz rá, hogy mi sok áldással vettél körbe minket, adj őszinte hálát a mi szívünkbe. És kérünk, Urunk, óvj meg bennünket attól az ítélkezéstől, amely másokat könnyen elítél, de az ember önmagát pedig nem ítéli meg, amely szigorú tud lenni másokkal szemben, és a kicsit is naggyá változtatja, de saját életében a nagyot semmissé teszi. És kérünk, Urunk, hogy azokat a testvéreinket, akik szenvednek és keresztet hordoznak, segíts ne elítélnünk, nem mindig a bűnre gondolnunk, hanem arra, hogy te szerető atyaként tanítasz, feddesz és megjobbítasz minket. Urunk, vedd el a szívünkből ezt az ítélkezést, és adj igazi világosságot, hogy ne látszat szerint ítéljünk, hanem igazi ítéletet hozzunk a te igéd függvényében. Kérünk, Urunk, hogy legyél szenvedő testvéreinkkel, akik különféle fájdalmakat, betegségeket hordoznak, adj erőt nekik, és örömet elhordozni azokat, ha tekintsenek szüntelen te rád, kegyelmed nagysága szerint pedig adj nekik gyógyulást. Kérünk gyászoló testvéreinkért, a legsötétebb dologgal, a halállal szembenézve, adj nekik a te világosságodat, hisz te magad vagy az feltámadás és az élet, te legyőzted a halált, legyél te magad az ő vígaszuk. Kérünk, Urunk, mindenféle terhet és keresztet hordozó testvérekért, add, Urunk, hogy a kereszthordás közepette is rád tekinthessünk, és tőled kérjünk erőt, alázatot, és add, hogy téged hadd kövessünk a kereszthordozásban. Te magad is, Urunk, hordoztad a világ bűneit, mégis mennyei atyánkra mutattál, és a világ világossága voltál. Add, Urunk, hogy mi is hadd világítsunk, hadd mutassunk te rád. Kérünk, Urunk, gyülekezetünkért, az előttünk álló alkalmakért, hadd ragyogjon a te kegyelmed, szereteted azokon, hadd kerüljünk te hozzád közelebb, és ismerhessünk meg jobban téged. Kérünk népünk és országunk vezetőiért, te add meg nekik a bölcsességet, vezetné a te népedet. És kérünk, Urunk, egyházunkért, hogy a mai világban hadd tehessünk bizonyságot arról, hogy te magad vagy az, aki munkálkodsz. Hadd tegyünk vallást mindarról, amit velünk cselekedtél. Köszönjük, Urunk, hogy te, aki elkezdted a munkát az életünkben, el is végzed azt. kérünk téged, legyél és maradjál velünk, őriző és vezélő pásztorunkért. Kegyelmedből kérünk, hallgass meg. Amen. A mi Urunk így tanított minket imádkozni. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. A mi mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert Téd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Az Úr legyen továbbra is gyülekezetünk vezérlő és őriző pásztora. Záró énekünkkel dicsőítsük Istenünket a 618. számú dicséret éneklésével, amely így kezdődik: elmúlt az éj, felkelt a nap. fogadjuk az Úr áldását. Ami Úrunk Jézus Krisztusnak Istene, a dicsőségnek Atya, adjon néktek bölcsességnek és kijelentésnek lelkét az ő megismerésében, és világosítsa meg értelmetek szemeit, hogy tudhassátok, mi az ő elhívásának a reménysége. Amen.